korábban, mint eddig bármikor elfogadták a jövő évi költségvetés főszámait, az ellenzék elutasítja a büdzsét. 9 rendőr sebesült meg Belfastban, protestáns és katolikus csoportok csaptak össze egymással. Újra helyben dönthetnek majd a szőlő kivágásáról és telepítéséről, a borászok pedig párlatot készíthetnek a melléktermékből. Jó napot kívánok! A nyári szünet előtti utolsó ülésnapon elfogadta az országgyűlés a 2013-as költségvetés főszámait, hamarabb, mint eddig bármikor. A tervek szerint 2,2% lehet a GDP arányos államháztartási hiány. A kiadások 654 milliárddal haladják meg a bevételeket. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter egy hónapja nyújtotta be a parlamentnek a költségvetési törvényjavaslatot. A miniszterelnök szerint a munkahelyvédelmi akcióterv után a béremelések időszaka jön.
Utána rendbe tesszük a közalkalmazottaknak a bérezését, kialakul a nemzeti pedagógus kar, tudni fogjuk következő 10 évben hány tanára van szükségünk, körülbelül milyen képzettséggel kell, hogy rendelkezzenek, milyen földrajzi megosztásban tudják végezni a munkájukat, mennyi fizetést, pénzt tudunk ehhez rendelni. Ugyanez zajlik az egészségügyben.
Tudomásul veszi az IMF, hogy a magyar kormány elővigyázatossági hitelként kezeli majd a rendelkezésre álló pénzt, ha megállapodik a valuta alappal. Ezt az IMF külkapcsolati igazgatója mondta Washingtonban. Jerry Rice szerint a valuta alap ennek ellenére készenléti, vagyis azonnal lehívható hitelről fog majd tárgyalni. Varga Mihály tárca nélküli miniszter legutóbb hétfőn mondta a ma reggelben, hogy az országnak biztonsági hálóra van szüksége, vagyis a hitel megállapodás után sem tervezik a pénz lehívását. A kormány begyújtotta az országgyűlésnek az új földtörvény tervezetét. Az új jogszabály elsődleges célja a magyar föld védelme, valamint hogy a termőföld a helyben lakó földműveléssel élethivatásszerűen foglalkozó magyar gazdák tulajdonába, illetve használatába kerüljön. Ez azt jelenti, hogy a jövőben csak természetes személyek szerezhetik meg a termőföld tulajdonjogát, kizárólag előzetes hatósági engedélyezés után. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Este című műsorban azt mondta, a törvénnyel igyekeznek kiszűrni a bel- és külföldi spekulánsokat.
Hiszen a vásárlók, ugye helyben lakó gazdálkodók, földművesek, elővásárlási, előhaszonbeléleti joguk is van. Az állam is élhet elővásárlási jogával, sőt hatósági engedélyezéshez kötjük a föld vásárlását, ami egy elég szigorú kritérium, ki lehet szűrni az, hogy ki az, aki nem felel meg a jogosítványoknak, előírásoknak, és az állam elővásárlási jogával, a föld előhasználatba adásával, haszonbérbe adásával korlátozni tudja a hozzáférést.
Megkezdődött a kampány a magyar görög dinnye népszerűsítése érdekében. A Vidékfejlesztési Minisztérium árkádja alatt összegyűlt dinnyárusok gyűrűjében ezt Budai Gyula jelentette be. A szaktárca politikai államtitkára elmondta, a napokban olyan megállapodás született a termelők és a kereskedők, köztük a multinacionális áruházláncok képviselői között, hogy közösen kialakított áron értékesítik majd a dinnyét, és abban is megegyeztek, hogy milyen még elfogadható ár alakuljon ki a szezon végén. Budai Gyula szerint a magyar görög dinnye minősége kiváló, ezért hatékonyan kívánnak fellépni a különböző piacot torzító áruforgalom ellen.
Reméljük, hogy az a közel 170 ezer tonna magyar dinnye, ami ebben az évben megtermett, az minél nagyobb mértékben fog eljutni a magyar fogyasztókhoz. Ezt szeretnénk népszerűsíteni, és reméljük, hogy az elkövetkező években már nem kell népszerűsíteni, hanem az emberek maguktól fogják a magyar dinnyét fogyasztani.
Hűtlen kezelés miatt vádat emelt Juhász Ferenc szocialista országgyűlési képviselő volt honvédelmi miniszter, és Fapán László egykori honvédelmi államtitkár ellen a központi nyomozó főügyészség. A vádirat szerint Juhász Ferenc 2006-ban hatáskörét túllépve engedélyezte, hogy Fapán László kedvezményes áron bérelhesse, majd megvásárolhassa nagyértékű szolgálati lakását, amivel a minisztériumnak 43 millió forint vagyoni hátrányt okozott. Az ügyészség szerint Juhász Ferencnek miniszterként tudnia kellett, hogy Fapán László korábban már megvett egy másik, szintén nagyértékű szolgálati lakást a HM-től, sőt, ezután munkáltatói kölcsönt is kapott házépítésre.
A volt honvédelmi miniszter a rávonatkozó vagyonkezelési szabályokat részben megkerülve, részben megszegve olyan helyzetet teremtett az egykori államtitkára felhívására, hogy az államtitkárnak egy nagyméretű zuglói bérleményt biztosított határozatlan időre, amelynek következtében ő, mint bérlő, azt jelentős kedvezménnyel megvásárolhatta.
Fejenként 100 ezer forintra bírságolta a rendőrség azokat az LMP-s politikusokat és aktivistákat, akiket szerdán a közgép székháza elől állítottak elő. Jávor Benedek frakcióvezető azt mondta, birtokháborítással és a rendőri intézkedéssel szembeni engedetlenséggel indokolták a bírság kiszabását. A Lehet más a politika tagjai azért tiltakoztak, mert szerintük oligarha csoportok irányítják az országot. A közgép visszautasította a vádakat, miszerint törvénytelenül jutottak volna közbeszerzési megbízásokhoz, az ügyben pedig feljelentést tesznek. Az Alkotmánybíróság jogkörének visszaállítását és ombudsman kinevezését sürgette José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, Viktor Ponta miniszterelnöknél. A román kormányfő kétnapos látogatást tett Brüsszelben, hogy a Romániában kialakult feszült belpolitikai helyzetről tárgyaljon az Európai Bizottság és az Európa Tanács elnökével. Herman van Rompuy is a problémás ügyek rendezésére szólította fel Pontát. Rosszul lett tárgyalással Rátko Mladics, akit egyebek mellett népirtással és emberiesség elleni büntettekkel vádolnak. Az egykori katonai vezető hágai perének negyedik napján maga kért szünetet, rosszul létre hivatkozva. A bíróságról egyenesen kórházba szállították. A tárgyalást akkor folytatják, ha Mladics meg tud jelenni a bíróságon. Mladics ügyvédje korábban már kért halasztást, ezt azonban akkor a bíróság elutasította. 9 rendőr sebesült meg brit sajtóértesülések szerint éjjel az észak-írországi Belfastban, ahol egymással ellenségeskedő protestáns és katolikus csoportok felvonulásokat tartottak, majd összecsaptak egymással. A zavargásokat az váltotta ki, hogy az Angliához húzó protestáns orániai rend a katolikus negyed közepén kezdett parádézni.
Kora este még úgy tűnt, minden rendben van az észak-írországi Belfast katolikusok lakta negyedében. Egészen addig, amíg az Angliához húzó orániai rend 15 tagja végig nem vonult a városrészen, a katolikusok felett aratott 1690-es győzelmet ünnepelve, melyet a Bojni csatában arattak a protestánsok. A városrész lakói transzparensekkel jelentek meg, és területsértéssel vádolták a menetelőket. Ekkor szabadultak el az indulatok. Katolikus fiatalok egy csoportja tégladarabokkal és biliárdgolyókkal kezdte dobálni előbb a felvonulókat, majd az ezt megakadályozni akaró rohamrendőröket. A rendőrök vízágyúkkal válaszoltak. A rendőrségi járművek közé egy autó is odakeveredett, a hatóságok végül szabályosan letolták az útról. Egy másik autót közben felgyújtottak a zavargók. Hiába enyhített az 1998-as békeszerződés némileg az évtizedek óta tartó számos áldozatot követelő ellenségeskedésen a környék katolikusai és protestánsai között, a város nagy része vallási értelemben továbbra is megosztott. A vita tárgya elsősorban az, hogy Észak-Írország az Egyesült Királyság része legyen, ahogyan a protestánsok tartják, vagy Írországé, ahogy a javarészt katolikus hitű ír nacionalisták szeretnék.
Ellenzéki források szerint több mint 200 embert mészárolt le egy faluban a szíriai hadsereg. Úgy tudni, a települést több órán át harckocsikkal lőtték, majd szabályszerű kivégzéseket hajtottak végre. A hivatalos szíriai hírügynökség szerint viszont egy terrorista csoporttal csaptak össze a kormány katonái. A mostani ostrom a Szíriában több mint másfél éve tartó polgárháború egyik, hanem a legvéresebb mészárlása volt.
Helikopterekkel és harckocsikkal lőtték Tremszát a szíriai kormány katonái csütörtök reggel több órán át, majd benyomultak a faluba, ahol szabályosan kivégezték az ott élőket. Felgyújtották a házakat, a menekülni próbálókra pedig tüzet nyitottak. Több százan haltak meg, ezt állítja az ellenzék. A helyszínen készült felvételek annyira sokkolóak, hogy kegyeleti okokból nem mutatjuk őket. Tavaly március, vagyis az Assad hatalom elleni felkelések kezdete óta 16 ezer embert öltek meg az országban. A helyzet objektív megítélése ráadásul komoly akadályokba ütközik, hiszen a szíriai vezetés szigorúan korlátozza a független újságírók munkáját. Csütörtökön az ország más részeiből is több tucat halálos áldozatról érkeztek hírek. Így csaknem 300 halottal a tegnapi volt a 16 hónapja tartó harcok legvéresebb napja. Allahu akbar!
Megrázó történet következik, egy nádasban tartottak bírósági tárgyalást Balatonlellén. A vádlott a fővárosi főügyészség szerint két embert megölt, majd a holtesteket feldarabolta. Az ügyészség azt mondja, hogy a férfinak egy kokain szállítmány miatt elszámolási vitája volt az áldozatokkal. A feldarabolt holtesteket műanyag zsákokba csomagolta és a nádasban rejtette el. A vádlott ártatlannak vallja magát, és azt mondja, ő gyerekkorában járt ott utoljára. A férfit egyébként egyszer már megvádolták emberöléssel, a budapesti főutcai órásgyilkossággal. Végül felmentették, és az államtól 25 millió forint kártérítést kapott. Kétszer annyi robbanó szerkezetet találtak idén a tűzszerészek a tavakban és folyókban, mint a korábbi években. Az ok az alacsony vízállás. Az aknák, gránátok és más robbanótestek ugyanis sokkal könnyebben kimosódnak ilyenkor a mederből, így könnyebb rájuk bukkanni. A tűzszerészek azt kérik, ha a fürdés közben valaki éles vagy hengerszerű fémtárgyra lép, ne vegye fel, hanem szóljon a rendőröknek.
Egy gödörbe tették a tűzszerészek az erdőkertesi gyakorlótéren azokat a bombákat, gránátokat és aknákat, amelyeket az elmúlt hetekben találtak. Majd felrobbantották őket. Idén eddig több mint 25 ezer robbanótesttel tették ugyanezt. Tavaly óta az alacsony vízállás miatt az átlagosnál jóval több robbanószerkezet került elő a tavakból és folyókból. Júniusban például fürdőzők bukkantak egy második világháborús gránátra a siófoki strandon, amelyet a helyszínen robbantottak fel. A tűzszerészek szerint azért találnak mostanában több robbanó szerkezetet, mert a sekély vízben a hullámok kimossák őket az iszapból.
Az extrém meleg időjárásnak köszönhetően sokkal több fürdőző volt a Balatonon, mint az elmúlt időszakban, és így, hogyha több ember fürdőzik előtt telten, sokkal nagyobb az eső, hogy előkerüljön.
Ebben az állapotában kerül elő a víznek az aljából.
A tűzszerészek gyalogsági aknákat és aknavető gránátokat találnak a leggyakrabban a tavakban és folyókban. Azt kérik, ha valaki fürdés közben éles felületű vagy hengerszerű fémtárgyra lép, ne vegye fel, hanem jelölje meg a helyét és értesítse a rendőrséget.
Amennyiben felemelik az eszközt, tehát kiemelik a vízből, és ezután győződnek meg arról, hogy ez valószínűleg egy robbanótest, óvatosan le kell helyezni, nem szabad kihozni a partra, tehát ott, ahol előkerült, ott kell szépen óvatosan visszahelyezni a vízbe, le egészen a talajra, semmiképpen se dobják el.
A tűzszerészek évente átlagosan 2500 helyen dolgoznak. Most például a Szolnok és Tószeg közötti 14 hektáros területet lőszermentesítik. Ha végeznek, innen viszik majd az anyagot a város új árvízvédelmi gátjához.
A minisztérium helyett újra a hegybírók dönthetnek majd a szőlőkivágásokról és telepítésekről jövő augusztustól. Ekkor lép életbe az új bortörvény, amely szerint ezentúl a borászoknak nem kell kötelezően leadniuk a mellékterméket, a borseprűt, hanem értékesíthetik, vagy akár maguk is készíthetnek belőle párlatot.
Ebből nagyon kevés készült, mindösszesen 34,9 hektoliter, és ezért 2010. június 2-án 27.700 forint vizsgálati díjat fizettünk be.
Jövőre már csak 7.500 forintba kerül majd egy ekkora bortétel bevizsgálása. A Vidékfejlesztési Minisztérium a különböző díjak csökkentésével a családi pincészeteket szeretné helyzetbe hozni. Így 2013. augusztus 1-e után mindenki annyit fizet, amennyi bort forgalmazni szeretne. A törvénymódosítás azt is lehetővé teszi, hogy a mellékterméket, a borseprőt is felhasználhassák a borászok.
Ezt kizárólag egy helyre tudtuk leadni, el kell vele számolni, ezt egy cég vette át, pénzt ezért mi nem kaptunk eddig sem, viszont elszámolni kötelező vele. Most innentől kezdve, hogyha mi saját magunk rendelkezhetünk a saját tulajdonunk felett, az nyilván sokkal barátibb lesz.
A borseprőből borpárlat készíthető, amit jövőre már a magyar borászok is kifőzhetnek. Változás lesz az is, hogy az ültetvénytelepítésekről és a kivágásokról újra a hegybírók dönthetnek.
Ha művelés nélkül marad a szőlő, akkor két év után gyakorlatilag felajánlhatja a tagjai közül művelésre. Én úgy gondolom, hogy ez a faluhelyen nem annyira fog elterjedni, hogy valaki kivegye más szőlőjét. A három év után pedig elrendelheti a szőlőnek a kivágását is a gazdának a terhére.
2005 óta Magyarországon 11 ezer hektár szőlőt vágtak ki uniós támogatással, a legtöbbet a kunsági borvidéken. Tavaly azonban már nőtt a telepítési kedv. Soltvadkert környékén például 455 hektárra kértek engedélyt. Ez jóval több, mint amennyit korábban kivágtak ezen a területen.
Újra megtöltik vízzel a holtágakat, és horgászhelyeket, vízitúra útvonalakat alakítanak ki. A cél, hogy fejleszték a mezőgazdaságot és a turizmust 45 ezer hektárnyi területen. Összesen 25 milliárd forint támogatást kap a dél-baranyai ormánság felemelkedését célzó ős-dráva program.
Ez a jacuzzi nem egy wellness szállóban, hanem egy falusi vendégházban működik. Tulajdonosa már évekkel ezelőtt úgy döntött, turistákból akar megélni az ormánságban.
Amikor megnyitottunk, az első vendégem két ott osztrák kerékpáros volt. Ők egészen fönt a drávai torkolat, ahogy bejön Szlovénia felől a dráva, és a Murától jöttek végig Ausztria felől, és innen tovább mentek Mohács felé, egészen a Dunáig.
Hamarosan már más látvány fogadja majd a turistákat ezen a vidéken. A kormány 25 milliárd forintos támogatást szavazott meg a dráva és a környék fejlesztésére. Ebből az összegből több mint 45 ezer hektárnyi terület újul meg a következő években, és létrehoznak egy ökoturisztikai látogatóközpontot is 1 milliárd forintból.
Ezek mellett természetesen elkezdjük tervezni azokat a részeit az ősdráva programnak, gondolok itt a vízkormányzási rendszer, a teljes vízkormányzási rendszer megtervezését, elkezdjük tervezni a tájhasználatváltást, erdőket szeretnénk telepíteni, szeretnénk visszaállítani a régi híres tej- és húsfeldolgozását, az állattenyésztését az ormánságnak.
A programba helyi vállalkozásokat is bevonnak, és több mint 1600 embernek adnak munkát. A cél, hogy az ország egyik legszegényebb térsége behozza az évtizedes lemaradását.
A kormány megalakulása óta kiemelten fontosnak tekinti a magyar vidék fejlesztését, erkölcsi alapjainak visszaerősítését és gazdasági alapjainak is megszilárdítását. Ehhez olyan komplex programok kellenek, amelyek a területfejlesztés mellett a munkahelyteremtésre épp úgy, mint a természeti környezet megóvására és fejlesztésére figyelmet fordítanak.
Az ősdráva program több mint 15 ezer helybélit érint. A tervezett fejlesztés a szakemberek szerint Közép-Európában is példaértékűnek számít.
Most jön Menczer Tamás a sporthírekkel, majd időjárás jelentés következik. Híradót 7:30-kor láthatnak legközelebb. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!
Hát én nem engedhetem meg magamnak, hogy olyan lepukkant legyek, mint maga.
Ma Teofil napja van, ami a budjantott tojás és a döglött süvérek világnapja is egyben.
Ebben kemény pénzek vannak, ugye, LPK-ban?
Hagyja már maga, fogd már a pofám!
Te Malévi egyet vettél?
Kis toporunk Angliában.
Válság van, Norbi.
Igen, válság van!
Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en. Egy álmodozó, igaz története.
A föld leggyorsabb embere.
Lábai előtt hevert egész Hollywood.
Hangos filmet forgatunk a pokol angyalai.
Ám őt csak az égbolt érdekelte.
Ami pedig a repülést illeti, az a jövő tudománya.
Mindent tudni akarok, amit tudni kell róla.
Megtanítottál repülni.
Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett,
majd én vezetem.
És Kate Beckinsale főszereplésével. Aviator. Martin Scorsese filmje. Vasárnap az M1 műsorán.
Jó napot kívánok! A labdarúgó Európa Liga selejtezőjében az első forduló visszavágóin az MTK 2-1-re kikapott a szlovák Senica otthonában és kiesett, a Honvéd pedig az albán Flamurtárit fogadta.
Visszafogottan kezdték a mérkőzést a csapatok, délceg lövése volt kicsit veszélyes az egyik oldalon, Lenai viszont nagyon veszélyes a másikon. A kapufa és a keresztlész találkozásánál csattant a labda. Kiváló időpontban szerzett vezetést a Honvéd, alig valamivel az első félidő lefújása előtt Ivancsics tekerte középre a labdát szabadrugásból, Vernes maradt üresen és a hálóba fejelt. A második félidő vendéglehetőségekkel kezdődött, de magyar góllal folytatódott. Csami indult meg középre, és egészen elképesztően szép gólt szerzett, a labda a jobb felső sarokba csapódott. Pejics szépíthetett volna, de ez nem sikerült a csatárnak, és Hidinek is volt még egy lövése, de ez a helyzet is kimaradt. Így 3-0-ás összesítéssel jutott tovább a Budapest Honvéd, megérdemelten, a következő ellenfél az Anzsi Mahacskala lesz.
158 fős a magyar olimpiai csapat, és ebben, ha a vártnál kisebb létszámban is, de a vívók is ott vannak.
Rendkívül vidáman készül a második olimpiájára Szász Emese, aki feleslegesen sem fogadkozni, sem jósolni nem szeretne.
Ez a vívás sajnos nem kiszámítható, tehát nem lehet előre tudni, hogy ki hol fog kiesni. Igazából attól fog függni, hogy mennyire tudunk mentálisan rákoncentrálni és kizárni a körülöttünk lévő körülményeket, hogy ez egy olimpia, nem egy ugyanolyan verseny, mint a többi, de hát meg kell próbálni persze ezt teljesen kizárni, és csak arra koncentrálni, hogy ugyanazok az ellenfelek vannak, mint a világkupákon, és csak ezzel foglalkozni.
Százszemese éremgyűjteményéből már csak egy olimpiai medál hiányzik, de reméljük Londonból már azzal jön haza.
Meggyújtja az olimpiai lángot és szerepel Nagy-Britannia csapatában, ez volt David Beckham terve. Stuart Pearce szövetségi edző azonban másképp döntött, Beckhamet nem hívta meg a válogatottba. A középpályás így viszont az ünnepi eseményen sem akar részt venni. Úgy gondolja, hogy a lángot egy olimpikonnak kell meggyújtania.
Két nagy ágy ott lesz, viszont egy remek labdarúgó kihagyja a londoni olimpiát, miközben Michael Phelps és Ryan Lochte, a két amerikai úszó fenomén, gőzerővel készül az ötkarikás játékokra, addig David Beckham, a kiváló futballista, kissé letörten vette tudomásul, hogy csak az otthoni karosszékből nézheti majd a játékokat. 8 számban sikerült kiharcolnom az indulás jogát, és azon leszek, hogy ebből mindegyikben meg is szerezzem az aranyérmet, nyilatkozta Phelps. Ehhez azonban Ryan Lochte-nak és remélhetőleg a mi cselacinknak is lesz egy-két szava. A 37 éves Beckham azonban érthetően szomorúan nyilatkozta, hogy sok sikert kíván a többieknek, bár talán ő is elmosolyodik majd, ha az angol válogatott aranyérmet nyer a labdarúgó tornán.
Az ötödik szakasszal véget ért Oroszországban a Selyemút Rally. Szalai Balázs és Bunkóczi László számára igazán remekül sikerült az egy nappal előrehozott finis.
Az oroszországi áradások miatt egy nappal korábban befejeződött a Selyemút Rally, amelynek a zárónapja a Szalai Balázs Bunkóczi László kettős szenzációs szerepléséről marad emlékezetes. Miközben az előttük állók nagy része technikai gondokkal küzdött, az összetett hatodik helyen álló magyar duó megnyerte az Eliszta és Maikop közötti utolsó szakaszt a maga összesen 348 km szelektívjével, és a hatodik helyről indulva felállhatott a verseny dobogójának második fokára. Ráadásul a végső győzelem is karnyújtásnyira volt, hiszen Szalaiékat a végén mindössze 3,5 perc választotta el az orosz győztestől, Boris Gadasintól.
Sporthírekkel a 7:30-as híradó után Mezei Dániel várja önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm a kedves nézőket! Az időjárásban és a hőmérsékletben is nagy különbséget tapasztalhatunk jelenleg az ország északnyugati, illetve délkeleti részei között. Míg Sopron környékén mindössze 15 fokot mutatnak a hőmérők és borult az ég, illetve több helyen esik az eső, Szeged környékén alapvetően napos száraz időről érkezett jelentés, és a legutóbbi mérések szerint 28 fok van. Viszont ott marad a napos száraz idő, emiatt emelkedik még tovább a hőmérséklet, tehát a hőmérséklet különbség fokozódik ország határainkon belül. Egy felhő sáv látható a műhold felvételen, ami nagy sebességgel mozog tovább keleti, észak-keleti irányba. Az éjszakai órákra elhagyja a térséget, de nem maradunk sokáig felhő és csapadékrendszer nélkül, nyugat felől ugyanis egy újabb markáns hidegfront közeledik. Ez holnap a délutáni órákban érkezik meg, a front mögött pedig egyre nagyobb területeket áraszt el majd a hűvösebb levegő. Az előttünk álló délutánon tehát az ország déli és keleti részein sok napsütésig érkezik, kevés felhő lesz az égen, északnyugaton viszont erősen felhős borult időre lehet számítani, több helyen esővel, záporokkal, illetve Zala megye, a Balaton környékén zivatarok is lehetségesek. Északnyugaton mindössze 20 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, délkelet felé haladva azonban emelkednek az értékek, ott bizony néhol 30 foknál is magasabbra emelkedhet a hőmérséklet. Az éjszakai órákban ez a felhő és csapadékzóna lassan elhagyja az ország északi területeit is, eleinte még lehet számítani záporokra, a csapadék nyomán pedig a Kisalföldön kötfoltok is megjelenhetnek. 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet a legtöbb helyen. Holnap napközben eleinte többé-kevésbé napos lesz az idő, majd a front hatására a délutáni órákban egyre több helyen a Kisalföldön záporok, zivatarok alakulnak ki, és északnyugatira fordul a szél. Délfelé haladva egyre magasabb hőmérsékleteket tapasztalhatunk, az Alföld déli felén holnap akár 35 fokot is mérhetnek. Az észak-magyarországi régióban pedig jellemzően 30-32 fok várható. Itt a napközben még nem nagyon valószínű csapadék, viszont több helyen erős délnyugati szél várható. A következő napokban pedig a front mögött érkező hűvösebb levegő, tehát egyre inkább elárasztja a Kárpát-medence térségét. Emiatt a jövő hét elején átlagos körüli, vagy kevéssel átlag alatti hőmérsékleteket mérhetünk, és még mindig előfordulhatnak záporok. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Korona hercege. Minden hétköznap délután az M1-en.
Nem vesz tőlem vért, Toki?
Van egy aprócska vér iszonyom.
Sürgős eset! Burt Lázs megvágta magát a pubban.
Hozzá egy kis vizet, hogy lemoshassam a...
A vér?
Szőrtusko.
Tönkretetted a napomat.
Sajnálatos, hogy nem egyeztettünk a helyi tréfarépákkal. Éhes maradtam, viszont komplet hülyét csináltam belőlem.
Jöjjön Krokékhoz. Nagy baj lehet.
Doc Martin. Szombaton délután az M1-en. Tunézia jóval több, mint homok és tenger. Dél-Tunézia pedig rengeteg meglepetést rejt, és csodálatos pillanatokat okoz. Méretei lenyűgözőek, a sivatagi tájnak pedig rengeteg arca van. Tradíciók, kultúra, életmód és egy új demokratikus ország felfedezése egy magyar lány szemével. Tunézia. Második rész. Vasárnap délután az M1-en.
Aki dudás akar lenni, annak pokolba kell menni. Ott kell néki megtanulni, hogyan kell a dudát fújni.
Fölszállott a páva. Hamarosan a Duna Televízió műsorán.
Ha egyszer voltam képes arra, hogy hatodik legyek a VB-n, akkor ha magamat legyőzöm, és annál az időnél jobbat úszok, akkor azért eléggé valószínű, hogyha már mondjuk 21-97-nél jobbat úszok az olimpián, az úgy érzem, hogy az már biztos döntött.
30. nyári olimpiai játékok Londonból 3D-ben is. A közvetítés támogatója a Mindig TV. Országos tévépremiér.
Nekem ez a boldog befejezés.
Egyszer volt, hol nem volt. Hamarosan az M1-en.